Remélem, hogy bírjátok még. Most úgy gondoltam, hogy készítem egy 2,5 órás igényítéssel, de most lerövidítem, és most egy fél órában majd próbálom beleszúrítani. Közben eszembe jutott az is, hogy ma van június 30-a. Ma kellett kifizetnünk az imaháznak a második részletét, és csak jelzem, hogy megtörtént. És Istennek hála. Úgyhogy... Köszönjük az Úrnak ezt, és így megyünk tovább is. És így jó látni, hogy az Úr minden területen adja az áldását, és minden területen úgy látszik, hogy kell küzdeni, harcolni, de ott van mellettünk, és ez egy csodálatos dolog. Emlékszem egyszer, még régebben egy gyülekezeti táborban, akkor is... csináltam egy akadályversenyt, ez a kedvencem, ezt nagyon szeretek csinálni, akadályversenyeket, és hát valami olyan ötletem támadt, hogy ez felnőtteknek volt, hogy az egyik állomás egy furfangos helyen lesz, egy tetováló szalomba, és hát az egyik barátomat megkértem, hogy hát őt osztottam be arra, hogy ezt megbeszélje a tetováló szalonnal, hogy hát oda fognak majd bejönni a csapatok, és hogy legyen, és hát ő egy ilyen nagyon kedves, aranyos férfi, fiú bement, ott volt két ilyen marcóna, kopasz gyerek, nyakig betetoválva, és hát akkor ugye elmondta neki, hogy hát itt van egy ilyen keresztény tábor, és hogy lesz egy akadályverseny, meg stb., és úgy elmagyarázta, hogy hát mit kéne nekik csinálni, mert úgy terveztük, hogy ők lesznek maga az akadály, tehát mi nem megyünk oda be, hanem majd megkérjük, hogy jönnek a csapatok, ők mit csináljanak, és akkor így végighallgatták, közepes lelkesedéssel, és a végén egy kérdést tettek föl a Lacinak, a barátomnak, hogy és ez miért jó nekünk? Tehát ugye, hogy ők ezt most csinálni fogják, és akkor előállt a Laci, és hát mondta, hogy hát végül segítetek az embertársaitoknak, tehát végül valahogy próbáltam mondani, hogy végül ez egy jó dolog, amit csinálnak, és hát végül sikerült őket meggyőznie, hogy ezt tegyék, de hát sokat nevettünk Lacin, amikor ez egy másik Laci volt, ugye biztos rájöttetek, hogy sok Laci van, hogy beküldtük oda, és ott próbálkozott ezekkel az emberkékkel, de emiatt a kérdés miatt mondtam ezt a történetet, hogy most ez miért is jó nekünk, hogy hát az emberben van egy ilyen kérdés sokszor, hogy most miért jó az nekem, amit csinálok egyáltalán, és hát egyszer Péter, így a tanítványok szószólójaként szintén föltett egy ilyen kérdést Jézusnak. Azt mondta, hogy mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Ezt a kérdést tette föl Péter. Kicsit lefordítva, talán ezt így is mondhatnánk, hogy most akkor ez miért jó nekünk, hogy mi elhagytunk mindent, és követünk téged. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát ilyet nem is szabad kérdezni az Úrtól, igaz? Tehát, hogy micsoda dolog ilyesmi kérdést föltenni egy keresztény embernek, hogy egyáltalán most miért jó nekem kereszténynek lenni. Te feltetted már magadba ezt a kérdést egyébként? Ha nem is ilyen, pont olyan szavakkal, de fölmerült már benned ez a kérdés, hogy most miért is jó nekem ez? Vagy egyáltalán, hogy mi lesz a jutalom? Úgy is föltehetném a kérdést, hogy megéri kereszténynek lenni? Megéri kereszténynek lenni? És hogy valójában, tényleg, mi akkor a jutalom, hogyha valaki az Urat követi? Hát kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat Máté evangéliumánál, és a 19. résznek a 27. versétől fogom felolvasni az igét. És kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk Isten igét az ige és az Úr iránti tiszteletből, tehát Máté 19:27. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. és mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Urunk, hálát adunk neked a te igédért, és most megnyitjuk a mi szívünket, és megvalljuk, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság. Kérünk téged, hogy szólj most hozzánk, és eleveníts meg bennünket, változtass bennünket, bátoríts bennünket. Taníts bennünket, Uram. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Fontos tudnunk a szövegkörnyezetet, ahhoz, hogy ezt a kis rövid eseményt értékeljük. Hogyha megnézitek, akkor előtte pont a gazdag ifjúnak a története van. A gazdag ifjúnak volt egy kérdése Jézushoz. Ez pedig az volt, hogy hogyan lehet örök életet nyerni. Tehát az örök élet volt a kérdés, hogy hogyan lehet valakinek örök élete. Utána jön ez a kis szóváltás, most jó értelemben mondom, Jézus és a tanítványok között, és utána megint van egy példázat, a szőlőmunkásoknak a példázata, ami pedig arról szól, hogy valaki ugye már reggeltől dolgozik, valaki délbe, valaki késő, vagy délután, valaki meg csak a munka befejezése előtt áll be, és ugyanannyit kap mindenki. Ez is egy jutalomról szól, és mindezek után pedig Jézus már harmadszor mondja el a tanítványoknak azt, hogy mi az ő életének a célja, amiért eljött ide a földre, hogy meg fog halni, de fel fog támadni. Tehát ebben a szövegkörnyezetben kell elgondolnunk ezt a kérdést, Péternek ezt a kérdését, hogy mi elhagytunk mindent, követtünk téged, és mi lesz hát a jutalmunk. Egyébként a gazdag ifjúnak, nem tudom, hogy beugrik-e nektek, hogy mit is mondott Jézus, hogy mit kell neki csinálni az örök életért? Hogy? Adjon el mindent, de azért még mondott valamit. Azt is, és hogy kövesse. Hát ugyanezt a két dolgot mondta, hogy elhagyni mindent, vagy most éppen amit Hanna említett, valami hasonlót mondott neki is az Úr, hogy elhagyni mindent, ott hagyni mindent, és követni őt. Ugyanezt mondta Jézus a gazdag ifjúnak, és Péteréknek úgy látszik, hogy ebben a helyzetben, bár ők, majd látni fogjuk, hogy azt mondták, hogy ők ezt megtették, szükségük volt egy megerősítésre. Szükségük volt megerősítésre, azért talán, mert bár Jézussal jártak, de mégiscsak volt nekik egy fizikai létük, egy fizikai életük, és valószínű, hogy látták, amikor Jézussal jártak, hogy hát a gazdag emberek, vagy sokan, akik jómodúak, azok micsoda zsíros falatokat tehetnek. Ők meg lehet, hogy időnként csak a búzából szedték a szemeket, és így próbáltak élni. És ott voltak Jézussal, de mégis a világnak a kívánsága, minden, amit láttak azért, az valami módon, úgy mégiscsak elgondolkoztatta őket, hogy most akkor jó helyen vagyok én? Már lehet, hogy nem így tették föl pontosan a kérdést, de látták ezt, és egy feszültségben élték az életüket. Szeretném azt elmondani, hogy amikor ezt így olvastam, ezt a történetet, akkor az jött így elém, hogy a tanítványok és Péter nem egy frusztrált helyzetbe tették föl ezt a kérdést, olyan értelemben, hogy ők nem úgy jártak Jézussal, hogy jaj, hát ez borzasztó, unalmas, és meddig kell még ezt csinálni, és már rettenetesen már legúltak az egészből, hanem szerettek Jézussal lenni. Tehát a tanítványok jól érezték magukat Jézusnak a környezetébe. Tehát nem arról volt szó, hogy valami rettenetes dolgot vállaltak föl, és már csak azon gondolkoztak, hogy jó, ezt valahogy kihúzzuk, na de hát csak lesz akkor már valami jutalom is azért, amit itt csináltunk. Tehát nem ez volt bennük, hanem a tanítványok szerettek Jézussal lenni. És szerettek Jézussal lenni, de mégis föltették ezt a kérdést. Mégis úgy látszik, hogy ők Jézussal jártak, és élvezték az Úrral való közösséget, és közben, ahogy a világban éltek és jártak, azért érezték, hogy csak lesz valami jutalom is. Csak lesz valami még, vagy nem tudom, mi munkált bennük, de volt bennük egy kihívás arra, hogy hogy megéri ezt így csinálni. Néha talán elbizonytalanodtak, néha talán úgy voltak, hogy bár jó Jézussal lenni, de hát ott van ez a sok ember, aki meg ilyen dúsgazdag módon és másképpen él, és ők is boldogulnak. Hogy hogyan volt ez? Olvastam egy pont ehhez a történethez egy könyvben, egy másik történetet. Egyszer valaki David Livingstone-t megkérdezte, aki egy afrikai misszionáris volt, és nagyon sok nyomorúságot élt át, elveszítette feleségét, az egészsége megromlott, gyermekeiből is elveszített, fizikálisan is valakit, de egyébként meg egészen elveszítette a gyermekeit, tehát nem volt velük igazán jó kapcsolata. És a misszióban, az Afrikában élt, és egyszer valaki megkérdezte tőle, hogy te milyen óriási áldozatokat hoztál az életedben, megkérdezték Livingstone-t. És azt írták, hogy Livingstone így válaszolt, áldozatokat? Sohasem hoztam egyetlen áldozatot sem életemben. Tehát Livingstone így élte ezt meg, ettől függetlenül nem biztos, hogy mindenben őt követni kell, nem ezért mondtam, inkább csak azt, hogy azt akarom mondani, hogy ezek a tanítványok, ezek nem szenvedésként élték meg az ő kereszténységüket, és mégis föltették ezt a kérdést, hogy mi lesz a mi jutalmunk? Mi lesz a mi jutalmunk, amikor látták, hogy mások hogyan élnek, és persze látták azt, hogy igen, ahogy mondta Jézus ennek a gazdag ifjúnak, hogy mit kéne tenni, és nem tette meg, és hogy mi lesz ezzel az emberrel, de mégis szükségük volt megerősítésre. És ugyanígy talán nekünk is szükségünk lehet időnként megerősítésre. Egyébként a tanítványok, akik Jézussal jártak, és szerettek Jézussal járni, tulajdonképpen látványosan tele voltak fizikai igényekkel és kérdésekkel, evilági kérdésekkel. Csak néhányat mondok, például a 18. rész 21. versében, ami mindezek előtt történt. Ekkor Péter odament Jézushoz, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is. Hogy Pétert foglalkoztatta ez a kérdés, hogy hát vannak, akik megbántanak engem is, hogy hányszor kell nekem megbocsájtani tulajdonképpen. Tehát látszik, hogy az Úrral járt, szeretett az Úrral lenni, de azért feszegette az ő gondolatait, az ő érzéseit, mindaz, amit Jézus mondott. És talán mi is így vagyunk, hogy szeretünk az Úrral lenni, de időnként azért feszegeti a mi képességeinket, a mi tűrő határunkat, egy-egy dolog, amit ebben a világban látunk. Vagy pedig, nem sokkal ezután, a 19.10-ben, erre így szóltak Jézushoz tanítványai. Ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Hát ezt is ismerjük, hogy itt Jézus felhomályosította a tanítványokat, hogy itt Istennek nem tetszik az, hogyha elváltok a feleségetektől. És erre a tanítványok rögtön azt mondják, hogy hú, hát akkor ez többször át kell gondolni, hogy akkor megházasodunk-e, mert akkor ez nem biztos olyan könnyű dolog. Látszik, hogy nem értették igazán a dolgokat, de szerettek Jézussal járni. Jól érezték magukat Jézusnak a környezetében, és aztán még egyet mondok, a 19.13, akkor kisgyermekeket vittek hozzá, most pont, hogy így volt ez a gyermeke táboros beszámoló, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük. A tanítványok azonban rájuk szóltak, tudjuk a történetet, hogy ne zavarjátok a mestert, hogy ilyen dolgokkal foglalkozzon. De azt látjuk ezeknél a tanítványoknál, hogy azért foglalkoztatták őket a földi dolgok. Miközben szerettek Jézussal járni. És szeretném azt mondani, hogyha te úgy éled a kereszténységedet, hogy abszolút nyűg az egész, tehát nem szeretsz Jézussal lenni, akkor valami nagyon sántít valószínű, akkor lehet, hogy csak egy vallásos életet élsz, és megtanultál dolgokat, mert még a tanítványokra is, akiknek egyébként sok elfelejtett gondolatuk volt, ez nem volt jellemző, hogyha valaki egyszer Jézussal találkozik, akkor szeret Jézussal lenni, de ettől még föl lehet tenni, vagy legalábbis érhet bennünket egy-egy kérdés, amire azért szükségünk van megerősítésre. Úgy is mondhatnám, hogy ezeknek a tanítványoknak volt egy találkozásuk Jézussal, egy nagyon komoly találkozásuk Jézussal, amikor úgymond döntöttek, hogy Jézussal fognak járni, de ez önmagában még nem védte meg őket minden egyéb kérdéstől, egyéb harcról, amit nekik meg kellett harcolni. De szerettek az Úrral lenni. Követték Jézust, elhagytak sok mindent, de mégis érdekelte őket, hogy akkor mi is lesz mindennek a jutalma. A döntésük következménye volt, az, hogy Jézussal jártak. És ezt szeretném nagyon erősen mondani, hogy nem azért vagyunk keresztények, mert az Úr kilátásba helyezett bizonyos jutalmakat. Nem tudom, van-e itt olyan, aki úgy tért meg, hogy osztott, szorzott, megkérdezte az Istent, hogy akkor, Uram, hát akkor milyen jutalmam lesz? És akkor ő felsorolt egy csomó mindent, azt mondta, hát igen, ezt megnézem, ezek lennének, hogyha nem vele lennék, hát akkor keresztény leszek. Van itt valaki, aki így lett keresztény? Hát senki. Így nem lehet kereszténynek lenni. Ez egy esélytelen dolog. Tehát nem azért vagyunk keresztények, mert vannak jutalmak, hanem azért, mert egyszer megragadott bennünket az Úr, és egyszer ott akkor azt mondtuk, hogy Uram, elhagyunk mindent, Te veled akarunk járni, Téged akarunk követni, és ahogy követjük az Urat, hát időnként jönnek azért kérdések bennünk, időnként jönnek nehéz dolgok, és fölteszünk kérdéseket az Úrnak. Egyébként Máté evangéliuma meg is örökíti azt, hogy hogyan is hagyták el ezek a tanítványok mindenüket. A 4.18-ban van ez leírva, amikor a Galilei tenger, mármint a Máté 4.18-ban, amikor a Galilei tenger partján járt Jézus, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amit hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk, jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Hát mondhatjuk, hogy talán ez egy jutalom, de ez inkább azt mondom, egy feladatként volt. Fogalmuk nem volt valószínű nekik, hogy most akkor miről is van szó. Ők pedig azonnal ott hagyták hálóikat, és követték őt. Miután továbbment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hajóban atyjukkal, Zebedeussal együtt rendezték a hálóikat, és őket is elhívta, ők pedig azonnal ott hagyták a hajót és atyjukat, és követték őt. Tehát azt látjuk, hogy az Úrral való járásunknak egyetlen egy pontja van, amit mondhatunk, az, hogy az Úr hívott bennünket. És abban a helyzetben, amikor megéreztük és megláttuk, hogy kicsoda hív bennünket, akkor minden gondolkodás nélkül, tehát nem azért, mert olyan nagyon végig gondoltuk, azt mondtuk, hogy igen, Uram, Téged követlek. Persze ez nem azt akarom ezzel mondani, hogy halvány fogalmunk sincs az, hogy kicsoda ez a Jézus, de azt akarom csak ezzel kifejezni, hogy nem úgy leszünk keresztények, hogy szépen fölmérünk mindent, és hogy azt mondjuk, na ez megéri nekem, és ezért vagyok keresztény, hanem azért, mert az Isten hívott, és azt mondtam, hogy nekem megéri ez, hogy az Urat követhetem, és hogy el tudok hagyni sok mindent. Mit is hagytak el ezek a tanítványok? Elhagyták az életmódjukat. Addig halászok voltak, és beálltak Jézus mögé, akire úgy tekintettek, mint egy rabbira, aki egy tanító, és akkor ez volt a szokás, hogy akkor mentek ezzel a tanítóval mindenhova, és föladták azt a fajta életmódot, amit addig éltek. Nem azt jelenti ez nyilván, hogy akkor neked azonnal a munkádat, mindent föl kell adnod, ha Jézust követed, de az életmódodat, azt a berendezkedést, amit éltél, azt igen. És utána még valamit látunk a tanítványoknál, hogy valamelyikük elhagyta az atyát is. Ott hagyta az atyát. Nyilván ez megint nem azt jelenti, hogy ő soha életében már nem találkozott az édesapjával, de azt jelenti, hogy azt az utat, amit az ő atya elképzelt neki, valószínű, hogy ott halász lesz és örökli az ő munkáját, stb., azt félretette és elhagyta Krisztusért a családi meghatározottságot. Egyébként, hogyha megnézzük itt ezt a történetet, érdemes elolvasni Máténál, Lukácsnál és Márknál is, mert mindenhol egy pici pluszt még kapunk hozzá, akkor Jézus, amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy ti, akik elhagytátok mindeneteket, akkor mond három dolgot, hogy miért érdemes ezeket a dolgokat elhagyni. Az egyik az, hogy én értem, tehát Krisztusért. Ezek az emberek, amikor találkoztak, Krisztusért hagyták el ezeket a dolgokat, nem akármiért. Aztán mondja, hogy az evangéliumért. Azért, hogy az evangélium erőterébe élhettek, egyrészt ők maguk is átélték az evangéliumot, másrészt Jézussal, amikor jártak, akkor látták az evangéliumnak a munkáját, mint ahogy most Laciék beszámoltak mindarra, amit ott láttak, és azt mondta, hogy talán sok mindent elhagytak azért, hogy ezt átélhessék. És jó volt átélni, legalábbis én így vettem észre, már sokat sírtatok, de szerintem nem azért, mert olyan rettenetes volt, hanem inkább az a fantasztikus dolog volt, mint ezt átélni. Az evangéliumért érdemes elhagyni dolgokat, és még egy dolgot mond Jézus, hogy az Isten országáért, vagy úgy is mondhatnám, hogy az Isten uralmáért, azért, hogy az Isten uralmába helyezem az életemet. És amikor döntünk Krisztus mellett, akkor tulajdonképpen ezeket látjuk, ezeket tesszük, úgymond, a mérlegre, és azt mondjuk, hogy hát én nekem a Krisztussal való közösség, az evangélium, az, ami megérintett engem, és az, hogy Isten uralmába teszem az életemet, hát ez fantasztikus, ez nekem kell, és nem teszem akkor oda bele az összes többi világi dolgot, akkor nem jut eszembe ezeket belepakolni, hogy hoppát, akkor nézzük azért meg, hogy itt vannak ezek a dolgok, de hát azért akkor nem lehetek esetleg ilyen gazdag, vagy akkor nem élhetek a munkámnak, vagy nem lehet esetleg, mit tudom, 48 darab feleségem, és akkor nem csinálom. Úgy néz ki, hogy ezek a tanítványok valóban elhagyták mindenüket, és követték Jézust. És egyébként erről is a Máté evangéliuma beszél, és még korábban beszél Jézus a tanítványoknak, hogy mit is jelent az ő követése, akkor Jézus ezt mondta a tanítványainak. Ha valaki, a 16:24-ben, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Ez a követés az azt jelenti, hogy megtagadom önmagamat. Akkor tudom követni Jézust, hogyha meghozom azt a döntést, hogy innentől kezdve nem én vagyok fontos. Nem én vagyok fontos. Ez az, amit meg tud tenni valaki. És amikor ezt a tanítványok megtették, akkor nem tudtak mindent, hogy pontosan hogyan lesz. De ezt a két dolgot letették az életükbe. És hogyha te Krisztussal akarsz járni, akkor ezt a két dolgot kell megtenned, és hogyha most vissza akarsz egy picit emlékezni, akkor erre emlékezz vissza, hogy ezt a két dolgot megtetted. És ezek után Jézus válaszolt a tanítványoknak. Először is válaszolt nekik személyesen, a 12-nek. A 12-nek személyesen mondott egy választ, és utána pedig mindenkinek mondott egy választ. Tehát erre a kérdésre, hogy akkor mi is lesz hát a jutalmunk. Először mondott a tanítványoknak, és utána pedig mindenkinek. A tanítványoknak egy nagyon speciális dolgot mondott. Azt mondta nekik, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségére királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. Ezeknek a tanítványoknak Jézus mondott egy személyes üzenetet, egy személyes jutalmat mondott, hogy hova vezet a ti életetek, ez az ő jutalmuk. Ezt mi nem mondhatjuk, hogy mi is ott fogunk ülni majd. Ez a 12-nek elkészített helyzet az örökké valóságban, de annyit tanulhatunk belőle mindenképpen, hogy Jézus nekünk, mindannyiunknak mutat személyes dolgokat. Személyes dolgokat, olyan dolgokat, ami számodra van elkészítve. Egy kérdés az, hogy te tudod-e, hogy az Úr mi az, amit neked megígért, mi az, amit neked akar adni, mi az a szolgálat, mi az az élet, amit neked akar adni. Talán emlékeztek rá, hogy azt hiszem 2 héttel ezelőtt voltak itt István és Anett beszélt arról, hogy ő kereste azt, hogy mi az ő útja az Isten előtt. És ugyanígy a tanítványok számára Jézusnak volt egy speciális útja, és neked is van. Neked is van, és abban tudsz csak örömet lenni, abban tudod csak belehelyezni az életedet, és abban lesz csak igazán megnyugvásod és békességed. De mindezek után azt mondta Jézus, hogy és mindenki, tehát akkor mindenki, aki elhagyja mindenét Krisztusért, és követi Jézust, tehát aki elhagyta házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. Megnéztem mind a három történetet, vagyis hát mind a három leírást, és ott, amikor, hogy miről kell lemondanunk, a következők vannak. Ugye ház, feleség, szülő, testvér, gyermek, szántóföld. Ezek azok a dolgok, amikről le kell mondanunk. Nyilván, most csak értsétek jól, Ez azt jelenti, hogy Krisztusért, az evangéliumért és az Isten országáért ezek nem állhatnak eléd. Még akkor is, hogyha a feleséged azt mondja, vagy a férjed, hogy na ezt pedig ne csináljad, mert ez már nekem sok, akkor is, ha Krisztus, az evangélium, az Isten uralma az a tét, akkor azt mondja, azt nem teheted. Akkor ott kell hagynod, nem olyan értelemben el kell hagynod, de nem kötheted magadat ahhoz, hogy akkor őnek ilyengedsz. De ugyanígy itt van a szülő, a testvér, a gyermek, a munkád, a szántóföld és a lakhelyed. Aztán megnéztem, hogy mit ígér Jézus ezzel szemben. És észrevettem, hogy kettő dolog hiányzik abban, amit el kell hagyni, de utána százszorosát kapod. Mert azt mondja például, hogy házat a százszorosát fogsz kapni. Nem tudom, kitaláltuk, hogy melyik az a kettő, amiből nem fogsz száz annyit kapni. Hát rossz hírem van a férfiaknak, tehát feleségből ne számítsatok ilyesmire, mert nincs benne az igében. Tehát, hogyha elhagytok egyet, nem ígéri Jézus, hogy százat fogtok helyette kapni. Bár nekem van egy lelkipásztor ismerősöm, aki mondta, hogy ő neki egyetlen egy feleség is bőven elegendő, mert ő akkora feladat ez neki, hogy őt szeresse, és hogy annyi mindent tud felé tenni, hogy ő el sem tudja képzelni, hogy neki kettő lenne. De félretéve egy kicsit a tréfát, tehát ez nincs ott, és nyilván ebből nem azt akarja Jézus kihozni, hogy itt valamiféle világi jutalmakról van szó, és valami evilági dolgokba kell gondolkoznunk. Még egy hiányzik egyébként, az az atya, amit mondhatjuk, hogy nem tudjuk, hogy miért, de talán azért, mert amikor valaki megtér, és valaki bekerül Isten országába, akkor kap egy mennyei édesatyát, és ő fogja betölteni számodra mindezt a szerepet. Na de miből is ígér százszor annyit Jézus? Először is házból. Úgy mondhatnám, hogy védelemből, lakhelyből, e földön, olyan helyekből, ahol otthonra lesz egyszerűen. Azt mondja, hogy száz annyit fogsz kapni. Aztán testvérekből, társakból, igazi társakból. Azt mondja, hogy száz annyit fogsz kapni. Aztán édesanyából, itt azt gondolom, hogy olyanokból, akik törődnek veled, akik egyáltalán megkérdezik, hogy vagy. Aztán gyermekekből, úgy is mondhatnám, hogy akik felé szolgálhatsz, akiket szerethetsz, akik felé neked feladatod van, és szántóföldből, szolgálatból, munkából. Nagyon fontos átgondolni, hogy igaz ez, hogy elhiszitek ezt? Elhiszitek ezt, vagy azt gondoljátok, hogy ez csak egy ilyen kedves kis mondás a Jézusnak, hogy ezeket elhagyjátok, de majd helyette kaptok mást. Hát biztos nem ezt mondta Jézus. Jézus azt mondta, hogyha ő érte, ezt mind elengeditek, és azt mondjátok, hogy vele akarom élni az életemet, akkor száz annyit fogtok kapni. Száz annyit fogtok kapni. Emlékszem arra, amikor, hát most már 94-ben volt valaki, hiszem, hogyha 19 éve, amikor Sopronba költöztünk, úgy mentünk abba a városba, hogy egyetlen egy embert sem ismertünk tulajdonképpen. Hát a munkahelyemen, ahova mentünk, ott már beszéltem a főnökömmel előtte egyszer. Tehát ennyi volt az ismeretségünk. És ahogy megérkeztünk oda, és bementünk gyülekezetekbe, rögtön kaptunk, hát nem számoltam meg, hogy pontosan hányat, de egy csomó testvért, egy csomó helyet, ahova elmentünk, meghívtak bennünket ebédre. Ott lehettünk, aztán később, amikor építkeztünk, akkor lakhattunk is egy darabig másoknál, hogy pontosan átéltük mindazokat a dolgokat, amit le van írva, hogy ez Isten gondolkozik, és gondoskodik rólunk. És emlékszem, hogy a munkatársam, aki már egy évvel korábban érkezett Sopronba, neki még egyetlen egy ismerőse se volt, és amikor én beültem oda a tanszékre vele egy szobába, akkor csak ámult-bámult, hogy nekem meg honnan van már ennyi ismerősöm, és egyszerűen hogyan tudtam szert tenni ennyi kapcsolatra, egy hét alatt, vagy két hét alatt. Hát azért, mert Isten országához tartoztam, és az Úr megáldja az ő övéit, és megáldja azokat az embereket, akik szeretik őt. Amikor Jézus ezt megígérte neked, akkor tudjad, hogy lehet, hogy föláldozol dolgokat. Lehet, hogy a te lakhelyedet nem úgy tudod kialakítani, mint a világban sokan, hogy nem az az életed középpontja. És hogyha az, akkor meg szeretném mondani, hogy, hogy ne legyen az. És csak előre mondom, hogy már előre megvan bennem, hogy melyik az az ige, amit fel szeretnék majd olvasni a végén áldásként, már elhangzott, de úgy látszik, hogy ezt Isten nagyon akarja üzenni, hogy ne építgessünk magunknak olyan dolgokat, amik ide kötnek ehhez a földhöz, mert Isten fog pótolni nekünk, és megad egy csomó minden mást, megadja a védelmet. Nem is értelmes arról beszélni, hogy a testvérek helyett hány testvért ad az Úr. Hogy azok, akik Isten országában élnek, és akik Krisztushoz tartoznak, hány olyan barátot találnak, akikre számíthatnak, és akik velük lehetnek. Hogy ha valaki a világban él, akkor mennyi az az ember, akit valószínűleg egy kezén meg tudja számolni jó esetben, hogyha egyáltalán van, akire igazán számíthat. És hogyha a Krisztushoz tartozol, akkor igen, ő azt mondja, hogy már száz annyit ad, már ebben a világban. Azt mondja Jézus, hogy már ebben a világban. Aztán ott van azok, akik törődnek veled, ott vannak azok, akikkel te törődhetsz, a gyermekek, és ott van a szolgálat, a munka. Hány olyan ember van ebben a világban, aki úgy öregszik meg, hogy magára marad, és örülne annak is, hogyha csak főzhetne egy gyermek számára, hogy ellássa, de nincs senkije, és lehet, hogy van valahol, de messze van, hogy hányan vannak, akiknek az életét megváltoztatná az, hogyha lenne valami értelme az életüknek. És hogyha Krisztushoz tartozol, akkor azt ígéri Jézus, hogy ő ad százat ilyet. Hogy te soha nem leszel munkanélküli, hogy te mindig ott leszel, és mindig Jézus mellett leszel, akkor megáll téged ezekkel a dolgokkal. Ezt mondja a tanítványoknak, és ezt mondja nekünk is. Mond viszont még valamit, bár azt nem ebben, hanem a Márk leírásában, hogy még ad mást is, azt mondja, üldöztetésekkel együtt. Tehát azt sem rejti vék alá Jézus, hogy attól az, hogy te hívővé leszel, és hogy keresztény leszel, az nem azt jelenti, hogy ebben a világban minden tekintetben jó dolgod lesz csak világi értelemben, hanem igen, jöhetnek nehézségek is. Ezt soha nem rejtette vék alá Jézus, de azt mondja, hogy amikor megkérdezik, hogy mi lesz a te jutalmad, és amikor te is megkérdezed, hogy most megéri kereszténynek lenni, hogy mi lesz a mi jutalmunk, akkor hidd el, amit Jézus mondott, hogy ő az igazi jutalmat, azt egyébként már az örök életre viszi ki, és azt mondja, hogy az az igazi jutalom, ott lesz a te örökké valóságba való boldogságod, de már ebben az életben is ennyi minden jutalmat kapsz. Hogy azt mondom, hogy így, hogy éltem X évet keresztényként, már tudom mondani, amikor visszatekintek, hogy hát persze, hogy megérte, hogy ez az egyetlen egy út, amit járhatok. De amikor itt vagyunk a világban, és körülnézünk, és engedjük, hogy a fülünkön, a szemünkön, az érzékszerünkön bejöjjön ez a világ, akkor óhatatlanul időnként föltevődik ez a kérdés, hogy mi lett volna, ha esetleg nem így éltem volna, és azt megpróbáltam volna, azt a munkát inkább elvállaltam volna a szolgálat helyett, vagy inkább azt csináltam volna azért, hogy jobb legyen nekem. Akkor gondoljatok erre a válaszra, amit Jézus mondott a tanítványainak, hogy száz annyit kaptál már ebben a földön is. És az ördögnek a hazugsága az, hogyha elhiteti veled, meg egyáltalán a kérdést fölteteti veled, hogy megérte-e. Mondott viszont még valamit Jézus. Azt mondja itt a 30. versben, hogy de sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Ezt többféleképpen értelmezhetjük. Az egyik értelmezés az, hogy ugye, akik gazdagok, és most a világon úgymond jó dolguk van, azok majd a mennyben esetleg utolsók lesznek, hogyha nem Isten szerint élnek, és akik most nyomorúságban és szegénységben vannak, azok pedig majd gazdagságot örökölnek. Lehet ebben igazság, bár azt gondolom a szövegkörnyezet miatt, pont a szőlőmunkások példázat miatt, ami utána van, hiszen az is így végződik, hogy így lesznek az utolsóból elsők és az elsőkből utolsók, hogy nem erről szól, hanem valami másról szól. Ott vannak ezek a szőlőmunkások, akik tudjátok, hogy valaki reggel óta, valaki délelőtt, valaki délután, valaki meg este óta dolgozik. És hogyan lett utolsó abból a szőlőmunkásból, aki reggel kezdett el dolgozni? Mondjátok meg nekem, hogy miért lett utolsó? Hogy? Hát igen, de én szerintem nem az élete utolsó. A panaszkodás miatt lett utolsó. Ez nem volt ő utolsó. Hát ő ugyanazt kapta, mint a többiek. Tehát ez nem úgy van, hogy Jézus azt mondja, hogy hát akik először megtértek, ti majd lesztek az utolsók. Nehogy véletlenül félértsük ezt. Nem így van. És aki legutoljára tér meg, aki el tudja találni ezt a pillanatot, hogy a halál előtt egy másodperccel, na az lesz az első. Hát nem így van ez. De lehet valaki utolsó. Hogyan? Úgy, hogy megtért az elején, és aztán valahol elkanyarodott az élete, hamis önértékelése, azt hitte, hogy ő ezért előrébb való, azt hitte, hogy ő neki több jár, elkezdett panaszkodni, keseregni, és a végén tényleg utolsó lett. És azt mondja Jézus itt, hogy vigyázzatok, vigyázzatok, mert van, készen van számotokra a jutalom, de azt a jutalmat, azt egyedül ti veszíthetitek el, hogyha elkezdtek így gondolkozni, ha elkezditek méricskézni magatokat, és azt gondolni magatokról, hogy ti jobbak vagytok. És hát az, aki meg ugye utolsó volt, az hogy lett első? Hát azt már könnyebben megértjük, hogy mekkora nagy csodálkozása volt azoknak az embereknek, akik dolgoztak mondjuk 10 percet, és hát egyszer csak meglátták, hogy mekkora jutalmat kaptak. Talán mondhatjuk, hogy az ennek az üzenete, hogy soha nem késő. Soha nem késő, és nem mondhatod azt, hogy ó, én már lemaradtam erről. Éppen nemrég voltam bent a Vasibau szakmunkás képzőbe, és úgy néz ki, hogy jövőre ott el fogjuk kezdeni a hittanoktatást Árpáddal. És ott beszélgettünk, és volt egy idősebb ember a tanári karba, és ő mondja nekem, hogy jó, hát, mert ugye beszélgettünk a hitről, meg a hittarról, hogy hát ő ebből már sajnos ugye ebből már kicsúszott, mert hát ő a múlt rendszerbe élt. És akkor mondtam neki, hogy hát ne haragudjon, de ezt nem tudom elfogadni, ezt az érvelését. És aztán elmeséltem neki a Csaplár Joe-nak a történetét, aki igen, csak kifutott már az időből, de aztán mégiscsak első lett dolgokba, mert gyülekezeteket alapított, és a Krisztus szolgálja. Tehát szeretném mondani, hogy soha nem késő, bármikor mondhatod, hogy Uram, most jövök, de soha nem azzal a lelkülettel, hogy számítgatva, hogy na most még élek egy kicsit, még most kélem az életemet, mert sok ilyet hallok, hogy most még azért nem térek meg, mert azért látom, hogy ha megtérnék, azért bizonyos dolgokat másképp kéne élnem, majd később. Így nem. De úgy, hogyha egyszer rádöbbensz, hogy na most akarom az Urat követni, és most odakötöm az életem, akkor tudhatod, hogy nem maradtál le olyan az örök életről semmiképpen. Nyilván bizonyos dolgokat elvesztettél az életedből, de van lehetőséged, azt mondja Jézus, van lehetőséged. Fontos tehát akkor tudnunk, hogy nem a jutalomért követjük Jézust, és legyen, ez maradjon meg bennünk, hogyha a sátán próbál ezzel megközelíteni, hogy na figyelj, akkor tegyük már mérlegre az életedet, és akkor nézzük meg, hogy miket tud Isten adni neked, miket tudtam volna én neked adni, akkor nyugodtan mondhatod neki, hogy hát állj meg a menet, tehát én nem a jutalomért követem Krisztust. Ha valaki pusztán azért, hogy e világon neki legyen valamiféle jobb élete, ezért lesz keresztény, akkor nagy tévedésben van. Nem azért, hanem azért, mert az Isten megszólított bennünket, és megértettük, és megízleltük az ővele való járás örömét, megízleltük az evangéliumnak az erejét az életünkben, és az Isten uralmának a jóságát. Mint ahogy ezek a tanítványok is nem a jutalomért lettek keresztények, hanem azért, mert Jézus elhívta őket, és ők szerettek Jézussal járni. Ez az egyik nagyon fontos, amit ma megtanulhatunk. És a másik, hogyha időnként mégis ez a kérdés meglegyint téged, ha felteszi neked valaki ezt a kérdést, akkor ne a kérdéstől rettenjél meg. Ugyanúgy, mint hogy az, hogyha valakibe harag támad, akkor ne azt gondolja, hogy hú, én haragudtam, akkor én biztos nem vagyok már hívő ember. Mert az ige nem mondja, hogy nem szabad haragudni, hanem azt mondja, hogy a haragnak nem szabad utat adni, és nem szabad, hogy lemenjen a nap a te haragoddal. És ugyanígy van, ha jön ez a kérdés, akkor azonnal oda mehetsz az Úrhoz, és megkérdezheted tőle. Ugyanígy ebben az igében, hogy Uram, hát mi is az én jutalmam, mi is az, ami, amit te majd fogsz nekem adni, és akkor láthatod, hogy az Úr elmondja, hogy figyelj, hát már ebben a világban is mennyi gazdagságot adtam neked, de ott van az örök élet, amit elkészítettem. És nyugodtan megnyugodhatsz, hogy nem kell ezzel foglalkozni, és nem kell elindítanod magadba ezt a kérdést, és a sátánnal leállni, beszélgetni, hogy most akkor hogyan is állunk, hogy megérte, nem érte meg? Nem ezekért a dolgokért vagy te keresztény, hanem azért, mert az Istent szereted, ő elhívott téged, és vele jársz, és őt követed. A valódi kereszténység az egy döntéssel indul, amikor elhagysz mindenedet, amikor kicsit tudatlanul, mert nem tudsz mindent fölmérni, de mégis a te őszinte lelkesedéseddel kimondod, hogy Uram, téged követlek, és mindent ott hagyok. És utána elkezdett követni Jézust, ez azzal jár, hogy Jézussal vagy, hogy az evangélium átjárja az életedet, hogy az Isten uralmában van az egész életed beágyazva, és úgy élsz, hogy százszor annyit kapsz ezekből a dolgokból, hogy üldöztetésed is van, hogy van nehézség is az életedben, de van egy örökkévaló célod, ahova te haladsz. És az, hogy mindezt megértsed, és hogy a szívedben ez egy valóság legyen, ahhoz viszont csak az Istennel való közösségben lehetséges. Szeretném befejezésül felolvasni a 73. Zsoltárnak néhány gondolatát, és szeretnélek kérni benneteket, hogy ezzel fejezzük be, legyen ez egy saját imádságunk most, amit kimondunk az Úrnak, hogy igen, Uram, megértettük azt, hogy veled szeretnénk járni. Gyertek, álljunk most föl az Úr előtt, és közben hívnám is a dicsőítő csoportot, hogy ti meg gyertek már ki, meg Szilárdot is, hogy majd gyere vetíteni, és utána pedig egy énekkel fogjuk befejezni az Isten tiszteletet, és abban is megvalljuk azt, hogy az Úrhoz tartozunk, de most először szeretném, ha együtt olvasnánk. Én kérlek benneteket, hogy olvassuk el ezt együtt hangosan, mert mindenkinél van Biblia, úgy látom, a Zsoltárok könyve, 73. Zsoltár 13. versétől fogom olvasni, és gyertek, olvassuk most együtt hangosan. Megvan mindenkinek? De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben, mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Amen. Maradjunk most állva, és énekeljük a befejező éneket.